Beharangozott témánk pedig az ingatlan piacról szól. Varga András, a KPMG ingatlan tanácsadás menedzsere van itt velünk ebben a témában. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
És hát egy picit szeretnék megfejteni azt, hogy most itt van ez az új otthonstart kezdeményezés, ami megint egy ilyen kínálatoldali ösztönző. Valahogy rendre ezek bukkannak föl, ugye az ilyen családtámogatási rendszerekben is csók, babavár, mindig a vásárlói oldalt támogatják ezek a konstrukciók, ami óhatatlan azzal jár, hát nyilván ez egy törvényszerűség, ahol van pénz, ott van kereslet, a kereslet meg áremelkedést indukál. Várható-e most is ez?
Várható, ez egy tipikus inflációs helyzet. A minap néztem éppen, hogy 2024-ben 4300 milliárd forint volt a lakáspiaci adásvételek forgalma, és ehhez képest most becsléseim szerint, hogyha csak a szokványos 30-35 ezer új lakásvásárlót, illetve első lakásvásárlót tekintjük, az ő kamattámogatásuk az több száz milliárdot fog jelenteni, 700 akár 1000 milliárdot, ami nagyjából 15-20% többlet forrást jelent, úgyhogy a portéka az lassabban érkezik meg a piacra, ugye az ingatlan fejlesztések tehetetlensége miatt. És hogy megértsük a probléma súlyát, a csok az nagyjából 70 és 120 milliárd közötti támogatást mozgatott meg évente, ami akkor a piacnak ugye nem 15-20, hanem ilyen 3-5%-át jelentette. Tehát most egy jóval nagyobb forrásra vállal kötelezettséget a magyar állam, ami a költségvetés szempontjából annyira nem kedvezőtlen, mert ez időben elosztva fog jelentkezni, viszont a piacon egyik pillanatról a másikra jelenik meg.
Na erre térjünk ki egy kicsit, mert itt a Balázzsal már feszegettük azt a témát az előző órában, hogy azért ez nem olyan egyszerű történet, hogy ma bejelentik és holnap rendelkezésre álljon ennyi mennyiségű, ahogy forgalmaztál, portéka. Nézzünk egy picit ennek a hátterébe, hogy milyen források vagy milyen lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy akkor tényleg egy-másfél év múlva ez a lakásállomány megjelenjen a piacon.
Illetve milyen... hogyan kezdődik ez, mert gyaníthatóan a használt, vagy az éppen átadásra kerülő, nem túl nagy számú lakásállomány, ugye picit megálltak a fejlesztések, a piac nem volt annyira támogató mostanában, ugye ez is nehezíti ezt, hiszen egy rugalmatlan piacról van szó, tehát ennek lesz egy kifutása, de gondolom a használt piac azért az beindul ettől az induláskor.
Az eddig bizonytalanok azok biztos, hogy piacra fognak lépni. Nekik arra kellene figyelni véleményem szerint, hogy időközben az adásvételek között, hogyha ugye másik lakást terveznek vásárolni, történhet egy olyan áremelkedés akár néhány hónap alatt, ami a vágyott lakásból kiáraszthatja őket, vagy többlet forrást kell beletenniük. Utána időben következnek azok a lakások, amik már előkészítettek voltak, és el tudták kezdeni a fejlesztést rendkívül gyorsan. Azok a mondjuk inkább ikerház, családi ház léptékben fejlesztők, akik előre gyártva kézház termékként fejlesztenek, ők lehet, hogy már ősszel piacra tudnak
lépni. Ez főként a vidéki vásárlókat érintheti.
Igen, elsősorban ugye az ásapka miatt is, másrészt meg inkább ott aktívak ezek a fejlesztők. És a skála másik végén pedig azok a fejlesztések állnak, ami ugye ezek a több száz lakásos akár kiemelt beruházások, amiknek az előkészítése csak akár egy évet tud igénybe venni, és ahhoz képest a megépítés az pedig további másfél-két év. Tehát ezek még akkor is, hogyha volt építési engedély már most nyáron, idén nyáron, akkor is 26 vége felé tudnak legkorábban piacra kerülni, én azt gondolom. Lehet, hogy előértékesítés megindul egyébként. Annak a részletszabályait azt most pontosan nem ismerjük, előértékesített lakásokat, azt hogy lehet jól finanszírozni.
Hú, de jó, még vannak ilyen lukak akkor a program, hogy minden nap jön valami módosító, igen, valami kis változás, de akkor ezek szerint még mindig nincs lefedve minden.
Ezt lehet, hogy a banki szakemberek jobban ismerik.
Nézzük meg egy picit azt a részt, ami a legkritikusabb szokott lenni ezen az egész lakás otthon teremtési támogatással kapcsolatban, hogy vajon mennyire gyökerezi be a különböző generációknak a lakáshelyzetét hosszú távon. Akár ez az intézkedés, akár hogyha mondjuk egy ilyen stratégiát nézünk, kezdjük mondjuk a baby boomerektől kezdve egészen a YZ generációig.
Az érdekessége, hogy nagyon nincs benne korhatári megkötés, a talán az ön résznél van egy valami 41 éves korhatár, de alapvetően aki első lakástulajdonos, vagy 10 éve nem volt lakása nevén, vagy csak 50%-ig van valamilyen résztulajdona, hogy jól tudom, ezek a korlátozó dolgok, de alapvetően korhatári megkötés nincs.
Igen, hát az különlegessége a programnak, hogy rendkívül széles körben rendelkezésre áll, ugye például akár azoknak is, akiknek most jár le a 10 évvel ezelőtt felvett sok támogatás, és fele-fele arányban voltak házastársként tulajdonosok egy ingatlanban, lehet, hogy ők például tovább tudnak lépni, vagy azok, akik nem csokosan hasonló konstrukcióban házastársként. Ugye Magyarországra jellemző, hogy azt szokták mondani, hogy a társadalmi mobilitás viszonylag alacsony. Ez azt jelenti, hogy ugye a generációk közötti továbbörökítés az általában családon belül történik, és családon belül általában hasonló társadalmi csoportba tartoznak az utódok. Így igazából az örökségek azok arra számítok, hogy nem fogják a társadalmi feszültségeket érdemben itt az ingatlan piacon csökkenteni.
Hogyha azt nézzük, hogy milyen javaslatotok lehetne szakemberként, elemzőként, hogy hosszú távon az otthonteremtési feltételeket meg lehessen teremteni, akkor mi lenne ez? Tekintettel arra, hogy az, hogy minden oldalról hitelekkel próbáljuk támogatni, ösztönözni ezt a rendszert, az egy dolog, de hogyha átfogó és stratégiai célokban gondolkodunk, akkor lehet, hogy egy picit szélesebb spektrumban kellene vizsgálódni.
Hogy a támogatott hitellel van egy olyan baj, hogyha a támogató esetleg mondjuk nem bírja a szuflával, ugye volt már erre példa, akkor egyszerűen kivezeti, vagy megváltoznak a feltételek, igen. Tehát ez sincs kőbe vésve. Tehát hogy lehetne ezt jól csinálni?
Egyrészt mindenképpen úgy gondolom, hogy átgondoltan és talán jobban előre tervezetten, ugye pont az ingatlan piac tehetetlensége miatt érdemes lenne tényleg teljes stratégiát bevezetni, ahelyett, hogy abban gondolkodunk, hogy nagy bejelentések után hozunk részletszabályokat szépen
csepegtetve,
igen. Nem kedvez egyébként pont az építőiparnak sem az, hogy általában prociklikus gazdaságpolitikát folytatnak mostanában. Most például tudjuk, hogy a kivitelezői kapacitás némileg csökkent az utóbbi évek építőipari lejtmenete kapcsán, ami természetesen nem tesz jót egyik szakmának sem, illetve a hirtelen megjelenő kereslet az viszont a szakszerűtlen kivitelezésnek nagyon kedvez, és
jöhetnek a súfni turingok, úgy gondolod?
Jó, mert hogy ezzel nem is számoltunk, ugye, leépülhetnek kapacitások ugye, az építőiparba, tehát akár a működő vállalkozások, akár a vállalkozásokon belül az emberi erőforrás oldalon, ami most jelenthet problémát, hogyha hirtelen jön egy ilyen növekvő kereslet.
Igen. Ez jellemző volt egyébként 18-19-ben és 22-ben is, hogy sokan olyanok is kezdtek kivitelezni, akik mindenhez értenek.
Aha, igen.
Ugye mindig éppen ahhoz, amire szükség van. Igen, tehát egyik oldalon ugye egy átgondolt stratégia az arról kéne, hogy szóljon, azt gondolom. Mindenek előtt elmondva azt, hogy a szándék egyébként jó, tehát azt, hogy segítsük vagyonhoz jutni, a lakás vagyonhoz azokat, akiknek még nincsen, az nagyon kedvező, jó szándék, viszont átgondoltan kéne a kínálatot és a keresletet kiegyensúlyozó politikát.
Mennyire tud ebbe belépni egyébként például az átgondolt bérlakás program? Mert hogy ugye Magyarországon még mindig az a elképzelésünk van a tulajdon otthonnal kapcsolatban, hogy az a biztos, hogyha én a saját lakásomban lakom, úgy Németországban például teljesen más, hogy van ez a hozzáállás, tehát hogy nekünk van egy ilyen berögződésünk, de vajon hogy lehetne egy jól felépített bérlakás programmal segíteni az első tulajdonhoz jutást? Vagy egyáltalán
a lakhatást, hogyha nem is saját tulajdon.
Akkor, hogyha ez érdemben segíti az önrész, ugye akár egy hitelönrésznek az összeszedését, tehát mondjuk a szociális alapú bérlakás az lényegesen kedvezőbb bérleti díjon elérhető, mint a piaci bérlakás.
Tehát, hogy ne ragadjon bele az azt használó és igénybevevő, hanem ugye egy olyan különbséggel működjön a dolog, tehát pár tízezer forintot mondjuk fizet a bérletre, akkor nyilván a pár százezer forintos fizetésből már valamit meg lehet takarítani, el lehet jutni egy saját otthonhoz.
Így van, igen.
Jó esetben.
Ellenkező esetben ugye ahhoz képest, hogy egy vagyonelemet generál mondjuk egy hitelkonstrukció, ami egy kicsivel drágább, mint egy bérleti díj fizetése, igazából egy irányú cashflow történik, és ugye azok a rétegek, akik csak úgymond idézőjelben csak bérelnek, ők időtlen időkig bérelni fognak, kivéve, hogyha van olyan befektetési lehetőségük, ami az ingatlannál kedvezőbb hozamot generál, úgymond. Ami egyébként viszonylag ritka, mert ez egy reál eszköz.
Igen. Ugye?
Egyébként ezt például az önkormányzatoknak lenne egy nagyon jó lehetőség, hogyha kiszélesítenék a bérlakás program építését, és mondjuk meghatároznák azt, hogy x éven keresztül a kerületben lakó fiatalok például kedvezményesen tudnak ott bérelni lakást, és aztán a maguk lábára állni.
Viszonylag kevés önkormányzat rendelkezik ilyen forrásokkal. Vannak kivételek, például Budapest 13. kerület önkormányzata, ami rendre épít szociális alapú bérlakásokat, új bérlakásokat, példaszerű, de ez rendkívül ritka. Viszont mondanék egy alternatívát, például, hogyha az állam, egy ideális világban az állam beszállna a lakásépítési piacra, akkor a piaci profitot úgymond elengedve, non-profit módon építve 10-15%-kal kedvezőbben tudná adni a lakásokat úgy nagyjából.
Aha. Vagy akár az is lehetséges lenne, hogy nem a keresleti oldalon a vevőket támogatja alacsony kamattal, hanem a kivitelezőket finanszírozza. Ugye ez egy kicsit olyan rögösebb út, mert hát mégis azok for-profit vállalkozások, és azoknak kéne valamiféle ilyen támogatást juttatni, ami mindig nehezebb.
A magyar építőipar hatékonysága, vagy munkaerőre jutó hatékonysága az stagnál nagyjából a rendszerváltás óta. Ezzel egyébként a régióban középmezőnyben vagyunk. A kivitelezők támogatása úgymond hatékonyságot növelő fejlesztésekre az rendkívül hasznos lenne.
Belét folytattuk a szót, ugye, mert ott tartottunk, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, és azért van még ennek egy-két pontja, amit érdemes lehetne például bolygatni, vagy szabályozni, ilyen lehet a külföldi vásárlások, az mennyiben korlátozható, vagy mennyiben ad most hozzá például, mennyiben drágító tényező, mennyiben lehetne azt szabályozottabban csinálni ahhoz, hogy miért sikerültek, maradjanak az árak?
A külföldi vásárlások, főleg ugye a Budapest belvárosban, illetve olyan népszerű vidéki régiókban jelentenek hát nagy vásárlóerőt, illetve egyfajta kiszorító tényezőt a helyi lakosság számára. És ugye amikor előkerült az, hogy az önazonosság védelme kapcsán gyakorlatilag önkormányzatoknak, településeknek megengedik, hogy korlátozzák az ingatlan vásárlást, az egy rendkívül durva beavatkozás lett volna, mivel nagyon, nagyon durván korlátozza a piac méretet. Viszont azzal, hogyha csak a külföldiek vásárlását korlátozzuk, egy egészséges belső piac, ugye egy ilyen 9-10 milliós piac, az tovább tud működni.
És mi a helyzet a befektetési célú vásárlásokkal, mert ez is rendre, napi rendre kerül, ugye, például a főváros vagy a belvárost veszük, ugye az Airbnb-re vásárolt lakások esetében sokszor mondják, hogy az is szükíti is a keresletet, kivon a lakáspiacról lakásokat, ami esetleg lakástulajdonban kerülhetne, árdrágító is, bár erre ugye ezek ilyen nehezen bizonyíthatók, hogy mennyire tettek hozzá például az albérletárakhoz, vagy egyáltalán a lakásár növekedéshez, de hogy ehhez hozzá kellene elnyúlni.
Nyilvánvalóan van hatása, de érdekes módon így azt lehet mondani, hogy Budapest belső kerületeiben az 5-10% nagyjából azon lakások aránya, amit Airbnb-re használnak, és már ennek is 10-20% áremelkedést tulajdonítottak annak idején. Egyébként az a piac is szabadpiaci módon is korlátozza magát. Tehát úgy tűnik, hogy Budapesten elérte a turizmus azt a szintet, ahol már nem vesz fel több Airbnb lakást. Most egyébként hát a korábbinál jóval több 16 ezer Airbnb szállás található Budapesten, és egyébként 20%-kal csökkentek a szobárak az utóbbi időszakban.
Folyamatosan ugye új lakásépítés, bérlakás, ilyenekben gondolkodunk, de mi a helyzet a meglévők felújításával?
A meglévők felújítása óriási potenciált rejt egy részről, viszont óriási probléma is abból a szempontból, hogy szakmaiatlanul, szakszerűtlenül nyúlnak hozzá rendkívül sok esetben, és hát egyébként sokszor a szakmabeliek, az építők és mérnökök sem egyeznek meg abba, hogy például egy kockaházat hogyan érdemes felújítani, hogyan kell mondjuk szigetelni, padlót cserélni, stb. Nagyon hasznos lenne egy olyan úgymond best practice ajánlás, csomag kidolgozása, ami az ilyen régi ingatlanoknak a jó felújítását, akár nem is egy az egyben felújítását, hanem több lépcsőben történő mai szintre hozását segíti, akár házilagos kivitelezésbe. Ez ugye rendkívül előnyös lenne a teljes lakásállomány számára.
Elképesztő, hogy ilyen e-learninges tutoriált kéne csinálni, nem? Tehát, hogy ha akkor a szakember hiány, hogyha van valami ezermester barkács jellegű szakember a közeledben, vagy az ismeretségi körödben, akkor akár így is meg tud oldani. Bár igazából a mesterséges intelligencia korában ez akár még...
Hát az ez szöget nem ver nekem
hát
a falba.
Hát nem, de hogy fog meg, melyik kalapácsot és melyik szöget válasz, azt lehet, hogy meg tudja mondani.
Ha már a szögeknél tartunk, az építőanyag piacon van-e esetleg valami feladat? Ugye itt láttunk az inflációs időszakban azért nagyon durva elszállásokat az építőanyag piacon, ugye, ami már kivitelezés közben is tud drágítani, tehát az induláshoz képesti befejezett végső ár egész komolyan elmozdulhatott, meg hát önmagában véve ugye egy drágító tényező, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni, lehet-e ezt valahogy okosan kezelni az építőanyag piacot, hogy segítse ezeket a folyamatokat?
Ugye az egyik az árfolyam kockázat, amiatt, hogy nagyjából 50% import arány van Magyarországon, egy viszonylag nagy kitettség. A másik pedig az, hogy voltak kvázi monopóliumok, például hőszigetelő anyaggyártásban Magyarországon. Ezeket egyébként új üzemépítésével nagyjából sikerült már orvosolni a szakmának, de hogyha ezt az 50%-os kitettséget lehet okosan csökkenteni, az nyilvánvalóan kedvező a belső piacnak, és hogyha rövidíti azért úgymond értékláncokat, akkor az egyébként az árakra is kedvezően hathat. Arra nagyon figyelni kell, hogy itt visszatérhetünk arra, hogy prociklikus vagy anticiklikus gazdaságpolitikát folytatunk-e. Ugye ahhoz, hogy nőjön a belső építőipari kapacitás, ahhoz egy stabil környezetre lenne szükség, ellenkező esetben belefuthatunk, illetve a szereplők belefuthatnak olyanba, mint például amikor egy kézházépítő, egy komoly neves kézházépítő ment csődbe a COVID alatt. Azért, mert hirtelen bezuhant a megrendelés állomány, és egyszerűen a cash flow az nem volt elegendő.
Most nagyon jól összeszedtük ezeket a pontokat, javaslatokat, de vajon mennyire hozható le ez a hétköznapok nyelvére, szintjére? Van-e késztetés arra, hogy ezeket
elmondottak azt mutatják, hogy egy-egy ponton belenyúlni, ugye az nem üdvözítő, tehát valahogy az egészet kéne ilyen holisztikusan megközelítve, egyensúlyban tartva kezelni.
Magyarán hallják a hangotokat?
Bízom benne, hogy sokan hallgatnak minket. Én engem őszintén szólva meglep az, hogy akkor, amikor egyébként KSH adatokból egyértelműen levezethető, hogy mekkora a lakáspiaci forgalom évente egy ilyen volumenű támogatás egyik pillanatról a másikra piacra kerül. Tehát mindenképpen bizonyos iparágakban ez lehet, hogy jól működik, de ebben az esetben mindenképpen én egy ilyen több éves előkészítést, illetve hát felkészülési lehetőséget hagynék.
Ez lett volna az indokolt. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, így van, sok mindent átvettünk, és kicsit ilyen, tényleg ilyen egységében láttuk az egészet. Nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Varga András, a KPMG ingatlan tanácsadás menedzsere volt a vendégünk. További jó munkát, szép napot kívánunk.
Szép napot nektek is, sziasztok!